Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Szó szerint az össze, azaz a kidőlés határára jutott a tálodi pálos, majd ferences kolostor templomának romja. Szerencsére elkezdődött a megmentése és a kutatása. A Balaton felvidéken, Pula határában járunk a műsor első perceiben.
Nagy komoly erőfeszítésbe és összefogásba került az, hogy most itt lehetünk, és régészeti kutatást végezhetünk annak mentén, hogy hogyan is tudnánk ezt a falat megmenteni. Tudomásunk szerint itt nem folyt korábban semmilyen hivatalos régészeti kutatás. Éppen ezért például az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon milyen szentélyzáródása van a templomnak, úgyhogy ez volt az egyik első hely, amelyet a tervkutatásban, ugye tervezett kutatásban ki is jelöltünk.
Ezután a Gödöllői királyi kastély fejlesztéséről beszélgetünk. A műemlék együttes felerészt OTP-s, felerészt állami finanszírozással újul meg 40 milliárd forintból.
Az egyszerre duplájára hízó kastélyról azt szoktuk mondani, hogy a magyar művészet, kultúra, szellemiséget fogja megmutatni a hazai és a külföldi látogatóknak, és ennek nagyon sok területe tud megvalósulni itt nálunk. Félpest megyének ez egy nagyon kedvelt kiránduló helye. A Gödöllői kastély kiállításaira, programjaira évente olyan 300-350 ezer látogató vált jegyet. Ebben nem csak múzeumi belépőjegy van, hanem koncert, színházi jegy, vagy éppen a fényparknak a belépőjegyei. A kastélypark látogatói nincsenek benne, kerítéseken, kapukon vannak infra számlálóink, és olyan 800 ezer és 1 millió vendéget fogad ez a kastélykert. Tehát azt látjuk, hogy a régiónak egy ulcs kikapcsolódási pontja, és ezt mi szeretnénk megtartani.
Végül az Archeo Budapestről, a Budapesti Történeti Múzeum új online kezdeményezéséről hallhatnak, amely a főváros területén folytatott régészeti feltárások szakmai jelentéseit teszi elérhetővé.
Felmerült az az ötlet, hogy ezeket a jelentéseket sokkal koordináltabban, szisztematikusabban, ÖSZ-BTM szinten egy másik platformra kellene átvinnünk, és aztán később merült fel, hogy ezt teljesen elkülönítve egy külön folyóirat platformon helyezzük el.
De amikor belép az oldalra, akkor 6 darab korszakot lát felsorolva, ugye az őskor, római kor, népvándorláskor, középkor, kora, újkor és újkor. Ezekre, ha rákattint, akkor ebben kerület és topográfiai sorrendben vannak a 2020-as évnek egyelőre a jelentései a helyszínek alapján. A címlapon szerepel még egy térkép is, amin kicsike ikonok jelzik a feltárásoknak a helyét.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A tálodi pálos, majd ferences kolostor templomának romjánál Pető Zsuzsa régésszel, a kutatás vezetőjével beszélgettem.
Itt állunk a tálodi kolostoromnál, pálos és ferences kolostornak hívhatjuk egyben. Nagyvázsony és Pula között egy gyönyörű nyiladéknak a túlfelén, erdős felén található ez a kolostor, az országos kék túra mentén, a Kinizsi forrás mellett, úgyhogy egy idilli erdőben állunk most.
Az imént átjöttünk a kolostor egyetlen fennmaradt látható és ráadásul jó magas falán lévő kapun. Maga a fal az legalább 10 méter magas, és hát meglehetősen instabilnak tűnik, pontosabban olyan, mintha dőlne kifelé az erdő irányába.
A templomnak, az egykori kolostor templomnak a nyugati homlokzatáról van szó, és sajnos igen, arccal előre feletelt, nyugat fele elkezdett dőlni, ez körülbelül 2 évvel ezelőtt, és nagy komoly erőfeszítésbe és összefogásba került az, hogy most itt lehetünk, és régészeti kutatást végezhetünk annak mentén, hogy hogyan is tudnánk ezt a falat megmenteni. Alapvetően ugye a Romvándor programnak a részeként került és kerülhet ez a kolostor megmentésre. Az alapvető cél a statikai stabilizálása ennek a nyugati homlokzatának. Falnak. Ez annyit takar, hogy az északi és déli falkoronákat keressük, még ami ugye nem volt látható évtizedekig, akár évszázadokig sem ez az egész épület együttes, így az északi és déli fal sem. Ezeknek a falkoronáját, ha megtaláltuk, gyakorlatilag vissza lehet horgonyozni ezt a falat, vissza lehet falazni, és így abban reménykedik mindenki, hogy ez a dőlés megszűnik és megmaradhat a fal.
az elmúlt évszázadokban valóban csak ezt a hatalmas falat lehetett látni ebből a kolostorból, viszont most, hogy elkezdték a feltárást, hát bizony belül is jókora, hát embermagas falmaradványok vannak.
Nagyon meglepődtünk ezen mi is, ezért számítottunk arra, hogy falmaradványok, felmenő falmaradványok majd a romok alatt jelentkeznek, viszont úgy tűnik, hogy itt közel 2-3, esetenként akár 4 méter magasan is álló föld alatt megmaradt falakkal számolhatunk. Az eddigi nyomok arra utalnak, hogy ez a kolostortemplom szép lassan pusztulhatott el az évszázadok alatt, ugye kimosódott vakolatokat, habarcsokat találunk a falszövetben, láthatjuk, hogy a kövek már csupaszon állnak néhol. Ennek ellenére egyébként nagyon jó megtartásúak a falak. Egy helyen alapfeltárást is végeztünk, és az látszik, hogy igen, tisztességesen korrekt, ugye mintegy 80 cm szélességben húzták fel ezeket a falakat.
Némelyik maradványon még a vakolat is fenn van.
Bizony, a vakolat egyébként nagyon jó jelzője volt annak, hogy mettől meddig lehetett kint sokáig a fal, vagy pont hogy betemetve. Találtunk egyébként festett vakolatokat is, az a szentély és a nyugati homlokzat előterében egy pár darab narancssárgával és pirossal festett vakolat töredéket találtunk, de alapvetően fehér színű meszelésről, vakolásról, színezésről van szó.
Folyt már egyébként régészeti feltárás itt a Tálodi Kolostorhon területén?
Hát ismert régészeti kutatás nem ment, de mondák vannak ugye egy-két hát ilyen kalózásatásról, akár még a korábbi környék nagy ismerője, kutatója, kivel a középkoros régész Éri Istvánhoz is kötnek egy-egy ilyen kalóságot, de tudomásunk szerint itt nem folyt korábban semmilyen hivatalos régészeti kutatás. Éppen ezért például az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon milyen szentélyzáródása van a templomnak, úgyhogy ez volt az egyik első hely, amelyet a terv kutatásban, ugye tervezett kutatásban ki is jelöltünk.
Ahogy hátra sétálunk, itt a lábunk alatt lassan kibontakozik ez a kibontott szentély részlet. Úgy tűnik, hogy egy nyolcszög három oldalával záródó, de erőteljesen megnyújtott szentély lehetett.
Igen, ez a legutolsó látható fázisa, periódusa igazából a templomnak. Jelenleg úgy látjuk, hogy ezt a formát, ezt az elnyújtott formát inkább már az obszerváns ferencesekhez köthetjük. Ugye erről írott forrásaink nagyon csekélyek erről az időszakról a 15. század második feléről, de alapvetően az bizonyos, hogy ez a forma egyáltalán nem a pálosok szentélyformájához hasonlatos ebben a formájában. Ezt a datálást, tehát a 15. század végét úgy tűnik, hogy a különböző tagozatok, borda tagozatok is megerősítik, illetve az is egyértelműen látszik, hogy ez az utolsó meghosszabbítása a szentélynek, feltételezvén, hogy volt korábbi keskenyebb szentély is, ez már egy igen gyenge minőségű romladozó falazatot mutat most, tehát látszik jellegében is más képet mutat. Továbbá még van egy bizonyítékunk, hogy egyébként a hajóban is megtalálható téglapadlók jelentkeznek a szentélyben is, viszont ezek egy szakaszon véget érnek, és egy újabb emelést gyakorlatilag az apszis részében, szigorúan a hátsó fertájában a szentélynek egy újabb lépcsőt tartalmaz, egy újabb járószintet, ami már egy terrazzópadló volt, és ezt egy helyen egyébként egy rablógödörnek köszönhetően végül is nem átvágnunk kellett, de meg tudtuk kutatni, és ott ez a téglapadló nem folytatódik. Úgyhogy úgy tűnik, hogy még ha provizórikusak vagyunk, valamikor a 15. század közepét megelőzően a téglapadlós megoldás volt, padozat volt végig a templomban és a szentélyben. Ez az, amely a szentélyben aztán tovább bővült, és még egy másik így a terrazó padlót is követett.
A pálosok miért adták át a 15. században a ferenceseknek ezt a kolostort? Nem volt már elég szerzetesük?
Úgy tűnik, hogy valamiféle krízist kell megállapítsunk a 15. századi pálos történetben is, egyébként a korábbi évszázadokban is ez megfogható. Létszámban, avagy alkalmatosságban hiát szenvedte ez a kolostor a pálosok szemszögéből. Most azért is mondom, hogy alkalmatos volt-e vagy sem, mert van egy forrásunk 1442-ből, amikor a pálosok előjárója, generális Perjele jelzi a ferencesek számára, hogy 3 kolostorukat át tudják adni az helyi nemesek kérésére a ferencesek számára. Az, hogy ez egyébként ez pontosan mikor történt meg Tálod esetében, azt nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy a nagyvázsonyi kolostorépítés, ugye nem messze található innen Nagyvázsony, néhány kilométer van, egy óra sétára van gyakorlatilag a másik nagy pálos kolostor, az ugye 1480-as években épül föl, és az, hogy innen átköltöztek-e a pálosok, avagy elnéptelenedett a kolostor, ez egyelőre nem világos, mindkét opciót nyitva kell tartsuk.
Visszatértünk közben ide a templom nyugati részébe, fölöttünk van ez a hatalmas és hát meglehetősen ingatlannak tűnő fal. Hogyha jól látom, azért Tálod a kifejezetten veszélyeztetett kolostoromok közé tartozik Magyarországon.
Abszolút, tulajdonképpen egy top 3-as listán, ha szűken veszük a pálos kolostorokat, akkor a legelőkelőbb helyen volt sajnos, ha ez előkelő hely lehet. Évekkel ezelőtt egyébként az összes kolostort kutatási szempontok szerint, tehát igazából egy kutatási program keretében fölmértük, és itt vált világossá, hogy van 3 különösen veszélyeztetett rom. Ezek közül tálod volt, a tálodi faldűlés volt a legnagyobb vészjel, vészharangot kongató fal. Ezen kívül még a Gönci kolostort és még a Kurityáni kolostort tudnám ehhez sorolni. Ugye Göncnél elkezdődött szerencsére már az előkészítő fázis, a régészeti kutatásokat Pusztai Tamás vezetésével már be is fejezték. Nem olyan régen, hát Kurityán az ott is igazából szembesülünk azzal a jogi háttérrel, amit a gyakorlatilag a pálos rendel, agrárminisztériummal, illetve a romvándor projekttel együtt próbálunk kezelni. Jogilag tiszta helyzetet kell teremteni az, hogy valamilyen állagmegóvás, valamilyen kutatás elindulhasson. Tálonál egyébként ez éppen most sikerült a régészetet megelőző néhány napos hetes időszakban, úgyhogy utolsó pillanatban úgy tűnik, hogy sikerül megmenteni a kolostor falat. Jövő tavasszal reméljük, akkor ez a horgonyzás, ez a visszafalazás már meg is történik.
És egy olyan idő, hogy folytatni fogják a feltárásokat is, hiszen a kolostorba egyáltalán nem ástak bele, és a templom belső terének is talán, hogyha 20-25%-át megkutatták.
Nagyon szeretnénk folytatni. A legrosszabb, idézőjelben legrosszabb tervezet szerint tervkutatás keretében minden éven célzott árkokat, szelvényeket tudunk nyitni, és hát egyszer hát, ha összegyűlik annyi támogatás a kolostor ügyét, illetően, hogy ez nagyobb léptékben ez a terület rendezetté, konzerváltá, kvázi ugye feltárt és konzervált a közönségnek átadott térré válhat. Alapvetően a cél az, hogy ezt mielőbb megvalósítsuk, de ha ez egy kicsit elakadozna, akkor is úgy gondolom, hogy azért a Magyar Nemzeti Múzeumnak a kapacitás lehetővé fogják azt tenni, főleg a helyi támogatással, nagyon-nagyon lelkes támogató közösséggel, a pulai önkormányzatot ki kell emeljem külön. Gyakorlatilag nem látjuk annak akadályát, hogy ne térhetnénk ide vissza, és egyébként alapvetően a közösség bevonásával folytassuk ezt a feltáró munkát.
A tálodi pálos, majd ferences kolostor templomának romjánál Pető Zsuzsa régésszel, a kutatás vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Gödöllői királyi kastély felújításával folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.